mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és helyünket elfoglalva a 165. dicséretünket keressük és énekeljük. A 165. énekünknek mind a 6 versét énekeljük. Bátorkodtam valamennyi versét választani, lendületesen, vidáman, hálaadással énekeljük. A 165. énekünk első verse így kezdődik. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Szeretném mondani, hogy itt 6 hely is van elől, hogyha valaki szeretne leülni. Nyugodtan előre jöhet és elfoglalhatja azokat. Isten igéjére figyeljünk közben közösen, amint megvan írva számunkra Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt levelében. Az első levélnek a 4. fejezetéből a 6-tól 14-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva Isten igéje. Mindezeket pedig testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami meg van írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mind van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülük uralomra jutottatok. Bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak. Mert látványossággá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk. Ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul bújdosunk. És tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk. Amikor üldöznek, tűrünk. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Szinte a világ szemétjévé lettünk. És mindenki söpredékévé, mindez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy intselek, mint szeretett gyermekeimet. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és elfogadását. Jöjjetek most közösen ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, hittel vallottuk meg az ének szavával, tudjuk, hogy itt vagy közöttünk. Itt vagy ezen a helyen, ahova hívtad a mi életünket, a mi lelkünket is, hogy találkozhassunk te veled. Azért vagy itt, mert szólni kívánsz hozzánk, mert üzeneted van a mi számunkra. Mi pedig azért vagyunk itt, mert kaptuk a hívást, hogy itt kell lennünk, mert te valamit át akarsz adni nekünk. Oly sok mindenre szükségünk van. Sokszor az imádságainkban ezeket soroljuk fel te neked. És most egyszerűen csak annyit szeretnénk kérni tőled, hogy a te igéd igazítson el bennünket, vigasztaljon bennünket, adjon bátorítást, vizsgálja meg az életünket. Hiszen sok minden van az életünkben, amely neked nem kedves. Olyan dolgok ezek, amelyek nagyon ragaszkodóak az életünkben, nem tudjuk önerőből levetni őket. De a te segítségeddel minden élet megváltozhat. Sokszor takargatjuk az életünket, és úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. De így csendesen te előtted, nem mások előtt, hanem te előtted meg tudjuk vallani, hogy szükségünk van arra, hogy az életünket átformáld. Kérünk, hogy így légy itt közöttünk a te lelkeddel, amelynek van ereje ahhoz, hogy életet szűjjön a mi életünkben. Kérünk, a te lelked által légy itt közöttünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 105. Zsoltárunk éneklésével. A 105. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első leveléből a 4. résznek a 7. versét olvasom újra. Ebben a versben eképpen van megírva számunkra Isten igéje. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Amen. Nyilván sokan vannak itt a gyülekezetben, akik miközben olvastam Pál apostol leveléből egy részletet, nem igazán értették ezeket a gondolatokat, és nem azokra gondolok most, akik nem értenek magyarul, és vendégként vannak itt közöttünk, hanem inkább azokra, akik jól értik ezt a nyelvet, és mégis egy kicsit olyan zűrzavaros volt számukra, amit Pál apostol itt megfogalmazott. Nyilván azért az kitűnik ebből a pár gondolatból, hogy Pál apostol egy olyan gyülekezetnek ír, ahol nincs rendben minden. Azt hiszem, hogy talán nincs is olyan közösség, ahol minden tökéletesen működne mindig és minden időben. A legkisebb közösségben, még a családban is vannak ellentmondások, eltérő gondolkozásmód, és ebben a helyzetben az apostol valamiféle útmutatást szeretne megfogalmazni. Három kérdést teszt fel, és szeretném, hogyha ez a három kérdés lenne elgondolkoztató most a mi számunkra, és az Isten igéje most nem úgy jelenik meg, mint valami kinyilatkoztatott tanítás, hanem ebben a három kérdésben úgy, hogy az ember vizsgálja meg önmagát, és adjon feleletet ezekre a kérdésekre. Ez a három kérdés, ez így hangzik, ki tesz téged különbé? A második, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, akkor mivel tudsz te egyáltalán dicsekedni? Ha valahol ezekre meg tudnánk felelni, akkor az Isten elérte azt ezen a vasárnapon, hogy megvizsgáljuk az életünket, nyilván benne a vele való kapcsolatunkat is. Még mielőtt azonban sorra venném ezeket a kérdéseket, és együtt elgondolkoznánk róluk, azelőtt azért tekintsünk ki erre a világra. Arra a világra, amely elég nagy hangsúlyt helyez arra, hogy mire jutottál, mire vitted, miben vagy más, mint a többiek, mit tudsz felmutatni az életedben, amire rá lehet nézni, és azt lehet mondani, hogy igen, ezt elismerem, a te érdemed. Van-e valami, amit egyáltalán fel tud így mutatni az ember? És az emberek szeretnek dicsekedni. Szeretik megmutatni azt, hogy vezető állásba, pozícióba kerültek. Hogy vannak emberek, akik az ő szavukra azt teszik, amit ők mondanak. Hogy vannak olyan helyzetek, amelyekben előfordul az, hogy ő parancsolhat, utasítást adhat, és a másik ennek megfelelően kell cselekedjen. De azt hiszem, hogy nem csak a nagy világ működik így, hanem megint csak térjünk vissza kisebb közösségekhez, ez a családba is beszűrődik. Fontos, hogy kinek a véleménye a mérvadó. Fontos, hogy ki a családnak, most idézőjelbe teszem, a feje. Fontos az, hogy nélkülözhetetlen családtag legyek. Egy-egy ember nagyon nagy hangsúlyt fektet arra a család közösségében is, hogy bebizonyítsa a többieknek, hogy ő nélkülözhetetlen ebben a családban, hogy tőle sok minden függ. És valószínűleg ezek azért vannak, hogy bebiztosítsuk magunkat arra nézve, hogy a mi életünk igenis értékes. Valami olyasmit hordoz, ami nélkül ez a világ szegényebb lenne. Nyilván maga Isten is így gondolkozik. Az az Isten, aki azt mondja, hogy én úgy szerettem az én egyszülött fiamat, hogy értetek adtam. Nem teheti ezt csak az, aki nagyon szeret és értékesnek tartja a másikat. És mégis valahol ezt az ember rosszul éli meg. És ez a rosszul megélt magabiztosság vagy dicsekedés, ez nyilván ott van a gyülekezet életében is, a hívő emberek életében is. Pál apostol így fogalmaz, azt állítjátok magatokról, hogy jól laktatok, hogy meggazdagodtatok, és uralomra jutottatok. Szeretném ezeket is lefordítani. Jól laktatok. Az ember azért jön az Isten elé, hogy az Isten táplálja őt. Lelki táplálékot várunk, bátorítást várunk, vigasztalást várunk az Istentől. És az Isten szavai nagyon szépen célba szoktak találni az életünkben. Úgy megnyugszik az ember az Isten közelségében. Békességre talál. Az Isten nagyon jól látja a szükségleteinket. Oda tudom hozni elé, és az Isten megajándékoz azzal a jó lakottsággal, ami azt eredményezi az életemben, hogy helyre kerülnek a dolgaim. Megtartok, aztán meggazdagodtatok. Az Isten még a szükségeinken felül is ad. Annyi ajándékot, annyi csodát éltünk át már az Isten mellett. Sok-sok minden történt velünk úgy, hogy azt nem érdemeltük meg, hanem csak úgy az Isten kegyelméből született meg az életünkben. És uralomra is jutottunk. Mert az Isten erőt is ad. Sokszor jövünk az Isten elé, és kérjük, hogy az ő vezetése, az ő ereje, az ő lelke töltse be az életünket. Mutassa meg, hogy mit kell tennünk, és hogy hogyan kell vezetnünk másokat. Gyermekeink vannak, nevelni szeretnénk, az Isten közelébe akarjuk vinni őket. Ehhez szükséges bölcsesség, szükséges erő az Istennek a lelke. Gyülekezetet kell vezetni, lelkésznek vagy presbitereknek, dönteni más emberek életére nézve jól, egy-egy családban, uralomra jutottunk. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy én erőt adok nektek, feladatokat adok nektek. Csak nagyon vigyázni kell, hogy amikor mindezeket együtt látjuk az életünkben, amikor látjuk azt, hogy az Isten táplál, hogy sokszor jól tart bennünket, hogy ajándékokat ad, hogy uralomra is juttatott bennünket, van hatalmunk dolgok felett, még sokszor arra is, hogy a bűneinket legyőzzük, vagy legyűrjük, akkor nehogy azt higgyük, hogy a hitnek ezek a sikerei tökéletessé tettek bennünket. Pedig nagyon hajlamosak vagyunk erre. Pál, hogy fogalmaz, magáról beszél. Nem azt mondom, hogy én ezt már elértem volna. Hanem én csak egy ember vagyok, aki futok a cél felé. Nem vagyok még a célban, nem vagyok tökéletes. Nem tudok mindent az Isten titkaiból. Én csak afelé törekszem. A gyülekezet pedig, akihez Pál írja a levelet, kezd eltelni önmagával. Annyi minden sikerült. Az Isten közelébe meglett a gyógyulás, megvannak az ajándékok, megvan a társ, megvan a gyermekem, megvan a biztonságos életem, a körülmények, a házam, a családtagjaim. Annyi minden olyan szépen együtt van, ami azt bizonyítja, hogy igen, érdemes Istenre bízni dolgokat, és ennyire sikeres is tud lenni az ember az Isten mellett. Csak nehogy ezután, vagy ebből fakadóan jöjjön valami válság. Most amúgy is divatos arról beszélni, hogy az egész világban válság van. És ez a világválság sok mindenre visszavezethető, sok tényezője lehet. De én azt hiszem, hogy a legsúlyosabb az az, hogy túltermelés van. Nagyon okos, mindenhez értő, mindent jobban tudó, önmagára nagyon is büszke, tökéletes emberből. Ezért van válság. Az apostol azt mondja, hogy szerényebben és alázatosabban többre is vihetnénk. Többen is elférnénk ebben a világban. És az, amit mi látszatként felépítettünk, az ennyire sebezhető. Az valós sebekből vérzik. Ahogy az emberi életünk is. Mindent felszerettünk volna mutatni. Hogy mink van, hogy kik vagyunk, hogy mire vittük. És közben az életünknek számtalan valós sebe van. Minden szép és minden jó, szoktuk mondani, csak éppen a gyermekem. Minden szép és minden jó, csak éppen a házasságom. Minden szép és minden jó, csak éppen a kapcsolataim. Minden szép és minden jó, csak éppen a reménységem vagy a hitem. És lehet sorolni mindenkinek az, ami éppen nem működik tökéletesen. És akkor Pál apostol felteszi az első kérdést. Ki tesz téged különbé? Lehet egyáltalán rangsorolni az embereket? Van-e különbség ember és ember között? Nyilván, hogy az Isten valahol valamiféle egységben lát bennünket, az ő teremtményei vagyunk, az ő megváltott gyermekei. Nyilván azért ő is tart különbségeket. De vajon mi hogy tekintünk egymásra? Ma úgyis nagy divat másnak lenni. nem olyannak, mint a többinek. Valamivel kirukkolni, kiemelkedni a többiek közül. De vajon jól értjük-e a kérdést? Ki tesz téged különbé? Nem arról van szó, hogy mivel tudod magadat különbé tenni. Hogy mit tudsz magadból még kihozni, megmutatni, ami a másikban nincs meg. Vagy kiemelni magadból egy gondolatot, vagy egy érzést, amire a többiek felfigyelnek. Jézus még maga önmagára néz és azt mondja, ha én magamról tennék bizonyságot, az én bizonyságtételem nem volna igaz. Az nem hűségesen adja vissza a valóságot. Rólam az Atya tesz bizonyságot. Az ember nem önmagáról tesz bizonyságot, és nem önmaga teszi különbé magát a másiknál. Sokszor előfordul ez, és mennyit dolgozunk mi is rajta. Hogy egyfajta dicsőséget, egyfajta különbségtételt lássanak az emberek az életünkön. Aztán van ennek egy másik módja is. A másik mód az valahogy úgy történik, hogy megpróbálom a többieket rávenni arra, hogy engem különbnek lássanak. De ez is valahol magamból indul ki. Olyasmiket állítok, olyasminek mutatom meg magamat ebben a világban a másik embernek, amilyen én igazából nem vagyok. És történnek a félreismerések, és azok a kapcsolatok, amelyek ezekre a látszat dolgokra épültek fel, és olyan törékenyek is annyira hamar szerte tudnak foszlani. Hát vajon arra kell számítanom, hogy a másik majd különbnek tart, és attól én boldogabb leszek. Hogy az ő elismerése teszi tökéletessé az én örömömet, vagy az én békességemet. Itt ennek a kis kérdésnek az alanya félreérthetetlenül Isten. Ki tesz téged különbé másoknál? És ezt a különbé szót nem abban a negatív értelemben szeretném most használni, amivel az ember előrukkol, amivel ki akarja tüntetni magát, hanem inkább hozzak ide egy másik szót, ami sokkal inkább kifejezőbb. Ti kiválasztottak vagytok. Ti megszenteltek vagytok. És ez a szent szó azt jelenti, hogy elkülönítettek. Igen, az Isten különbséget tesz ember és ember között. Különbséget tesz azok között, akiket kiválaszt magának, és azok között, akiket még nem választott, vagy nem akar kiválasztani magának. Ezek nagyon nehéz gondolatok, és mindig a másik oldalról szeretnénk szemlélni, ami nem helyes. Nézzük a magunk szempontjából. Ha az Isten engem különbé tett azzal, hogy kiválasztott, mi az én teendőm? Azt mondja Pál apostol, a különbség ez. Amikor gyaláznak titeket, áldást mondunk. Amikor üldöznek, tűrünk. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk. Ez a különbség. Vagyis ez kellene legyen a különbség. Hogy az Isten úgy választ ki magának embereket, életeket, hogy abban megmutatkozzék az, ahogyan ő viszonyul ehhez a világhoz. Így egész másnak lenni. Jóval meggyőzni a gonoszt, és áldással fizetni annak, aki átkoz bennünket. Az apostol nagyon alázatosan megint csak azt mondja, hogy ő ezen az úton jár. Így vállalja az éhséget, a szomjúhozást, így vállalja az üldöztetéseket is. De így halad lassan a cél felé. Mert mi tesz, vagy ki tesz téged különbé? Az ember lehet büszke erre a különbségtételre. Lehet büszke rá, de annak a tudatában, hogy ezt sem önmagának vívta ki. Hogy nem azért választott bennünket az Isten, mert mi jobbak lennénk, vagy többet lennénk másoknál, hanem egyszerűen ő így gondolta jónak. És ezért folytatja a második kérdéssel, mert mit van, amit ne kaptál volna? Ezt a kiválasztást is kaptad, ajándékba. Nem mindenki kapta. Ez egy megbecsült dolog kell legyen az életünkben. Mit van, amit ne kaptál volna? Egyfelől ez egy figyelmeztetés, másfelől azonban a hálaadásra való felhívás is egyben. Hogy az ember vegye számba az életének a dolgait, eseményeit, ajándékait, és tudja, hogy azért kinek kell hálát adni. A Biblia egyszerűen is meg tudja fogalmazni ezt a gondolatot. Ebbe a világba semmit nem hoztál. Úgy érkeztél te magad, amint vagy. És ebből a világból el sem viszel semmit. ami itt a tied, azt ajándékba kaptad. Azt nem te szerezted. És csak annyi időre, amennyire az Isten úgy gondolja, hogy az a tied lehet. És hogy ezt én jól érezzem, hogy ezek megőrzésre adott ajándékok az Istentől, és nem az én tulajdonaim, hanem csak kaptam őket, az Isten bármikor el is veheti. Sokszor háborodunk fel az életünkben pont azért, hogy azt gondoljuk, hogy valami az enyém, és az Isten megmutatja, hogy az nem az enyém, azt én csak ajándékba kaptam. És így is el lehet gondolkozni mindazokról, a dolgokról, amik az életünkben jelen vannak, legyenek azok személyek, események, csodák, csodálatos dolgok, bármi, az az Istentől való ajándék. És az utolsó kérdés ebből az előzőből emelkedik ki. Ha pedig kaptad, akkor mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Annak ellenére, hogy mi az Isten közelében vagyunk, és nagyon jól tudjuk, hogy valahol minden az Isten kezéből származik az életünkben, azért ez a dicsekedés, ez még mindig megmarad. Ez a dicsekedés, amelynek a célja mégiscsak az, hogy fontossá tegyem magamat a másik előtt, sőt, talán az Isten előtt. Érdemeket talán felmutatni. Valamit az életemből, ami azt bizonyítja, hogy az Isten befektetése az én életemre nézve helyes volt, jó volt. Hogy én vagyok az a szolga, aki mindig is kamatoztatni tudtam azt, amit az Isten rám bízott. Az ember szeret itt dicsekedni, és nem csak az ajándékba kapott dolgokkal. Még sokszor a betegségeinket, a nyomorúságainkat, a fájdalmainkat is valahol dicsekedésre használjuk fel. Valahogy olyan ellentét ez az életünkben, hogy szabadulni szeretnénk valamitől, ami nem jó, és mégis ebben is a saját dicsőségünket keressük. Valahogy a magunk sokszor mártírságával, a betegségünk hordozásával, és azt szeretnénk előtérbe helyezni, hogy figyeljetek fel rám, foglalkozzatok többet velem, hadd legyek fontos az életetekben. És sok-sok dicsőségkeresés mind-mind egy célt szolgál, hogy magamat megmutassam. Csak az a gond, hogy amikor én magamat meg akarom mutatni, akkor elkövetem azt a bűnt, amit a Bibliában sokszor előfordul, és az Isten mindig megítéli. Mindig az Isten megítélésével jár együtt. Ahol az ember dicsősége megemelkedik, elhatalmasodik, ott az Isten dicsőségére árnyék vetődik. Márpedig az Isten, ha az ő dicsőségére árnyék vetődik, akkor azt az illetőt meg tudja büntetni. Meg tudja neki mutatni, hogy mindent el tud venni tőle, hogy megértse, hogy ő ki valójában. Hogy ő csak az Isten kegyelméből él. Gondoljunk vissza Mózesre. Arra a hűséges vezetőre, prófétára, aki az egész nép nyűgét és baját a saját hátán cipeli végig, a vándorlás alatt 40 esztendőn keresztül. És csak egyszer áll meg az Isten előtt, és mondja el a nép felé, hogy látjátok, vizet adtam nektek, most már csendesedjetek el. És az Isten füle nyitva van, és meghallja, és azt mondja, hogy te nem tettél semmit. Az eszközöm voltál, ez a dicsőség nekem járt volna. És Mózes nem mehet be az ígéret földjére. Megtekinti, körbenéz, de nem lesz az övé. Salamon a teljes dicsőségét, hatalmát Istentől kapta. A kincstárai tele voltak. És elhívta messzi földről a királyokat, hogy csodálják az ő gazdagságát. És az Isten elvette tőle ezt a gazdagságot. Azt a gazdagságot, aminek öröme lett volna. És ott vannak a tanítványok is. Milyen büszkék voltak akkor, amikor Jézus helyett hozzájuk vitték a betegeket, hogy ők gyógyítsák meg. Hogy dicsekedtek volna ők is, hogy mi is meg tudjuk gyógyítani azt, akinek nyomorúsága van. És bármit tettek, nem jött össze a gyógyulás, nem sikerült. Valahol nem tudták az egész helyzetet oda tenni az Isten elé, hogy abból az Isten dicsősége látszódjék meg. Ezeket a helyzeteket az Isten nem hagyja csak úgy büntetlenül, hanem az életünkben megmutatja a maga hatalmát. Talán éppen azzal, hogy megmutatja, mi parányi voltunkat. De nagyon szép a zárása, és ezzel szeretném én is befejezni. ennek a levél részletnek, amikor Pál azt mondja, nem azért írom ezeket nektek, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy incselek, mint szeretett gyermekeimet. Az Isten úgy gondolta, hogy az ő dicsőségét erőtlenség által végezteti el, akkor nem kell szégyelnünk azt az erőtlenségünket, hogy nem vagyunk tökéletesek, hogy nem tudunk mindenkinél mindent jobban, és hogy az életünkben, amink van, az igazából nem is a mi érdemünk, hanem Istentől kapott ajándék. Aki meg tud ezzel a gondolattal békélni, az a saját életével békél meg, mindazzal, amit az Isten neki adott, vagy amit elvett, vagy amit adni fog, vagy amit még el fog venni tőlünk. Adja Isten, hogy mindezeket a gondolatokat tudjuk a szívünkben hordozni, forgatni, és kikerekedjen belőlünk a felelet mindhárom kérdésre, hálaadással az Isten elé állva, hogy tőle van mindenünk, és mi most neki ezért hálát adunk. Amen. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy nem vagyunk jobbak az első tanítványaidnál, akiknek sokszor volt vitás kérdésük egymás között, hogy ki a nagyobb, ki vitte többre, ki figyelt jobban rád és kapott több ajándékot te tőled. Aztán valahogy ott a keresztnél annyira egységes lett mindannyiuknak az élete. Bátortalan, csendes, úgyhogy mindannyian elmenekültek. Valahol így dicsekszünk mi is az életünkben. Sok mindennel akkor, amikor éppen jól mennek a dolgaink, amikor sikereket tudunk felmutatni. És olyan mély a csönd még a lelkünkben is akkor, amikor a kudarcok jönnek, és kiderül, hogy az a világ, amit fel tudunk építeni látszatra, olyan gyorsan összedől. Téged hívtunk ma segítségül, hogy vizsgálj meg bennünket. És hogyha megvizsgáltál és megmutattad, hogy milyenek vagyunk, engedd, hogy most azt el tudjuk fogadni. Nem azért mondtad, hogy megszomoríts, hogy megszégyeníts bennünket, hanem azért, hogy lássuk önmagunkat, és tudjunk mindebből, te segítségedből kijönni. Így kérünk, hogy a te lelkedet erősíts meg bennünk, hogy azok a gondolatok, amelyek most megfogalmazódtak, azok a feleletek erre a kérdésekre, hálaadást szüljenek mi bennünk, és el tudjuk fogadni az életünket úgy a te kezedből, amint azt kaptuk. Mégis kérünk segítséget ahhoz is, hogy mindazokban, ahol mi is jól laktunk, meggazdagodhattunk és uralomra jutottunk, a te bölcsességeddel tudjunk vezetni másokat. Hogy olyan helyzetekben, ahol a te dicsőségedet meg kell mutatnunk ebben a világban, tudjuk háttérbe szorítani a magunk életét alázatossággal, szelídséggel. Szeretnénk így megmutatni ennek a világnak, hogy te vagy ennek a világnak az ura, és te irányítod a lépteinket. Lehet, hogy így leszünk a világ látványossága, emberek, angyalok előtt is. Kérünk ehhez a szolgálathoz tőled erőt és bölcsességet. Imádkozunk azokért ma is, akik szomorkodnak, akik elvesztették szerettüket. Imádkozunk azokért, akik az emlékezés gondolatai között vannak. Imádkozunk a betegekért, mindazokért, akik megfogalmazzák ma is az imádságaikban a kéréseiket. Add meg nekik mindazt, amire valóban szükségük van. És törzs be bennünket a te békességeddel, amely mindig ki tudja mondani minden helyzetben, hogy mindazonáltal ne úgy legyen, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy te. Így kérünk, hogy légy azokkal is, akik közénk érkeztek távoli országból, légy itt vendégeinkkel, azokkal, akik közösséget vállaltak ezzel a gyülekezettel is. Hadd kérjünk az ő számukra is, az ő életükre békességet, szolgálataiban veled való közös munkálkodást. A mi Urunk Jézusért kérünk, és imádkozunk ezért a világért is, ennek kudarcaiért és békétlenségért, és ebben a nagy világban ezért a kis országért is, a te kezedbe helyezzük a mi életünket. Kérünk, hallgasd meg imádságunkat, most és minden időben. Amen. Közösen mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.